Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai nap pedig az álom 5. és 6. stádiumáról fogok beszélni, Zsákutcáról és a szabadulásról. Erről egybe szeretnék beszélni, mert ez a kettő összetartozik, és remélem, hogy bátorító lesz. Ha érdekel bármely korábbi alkalom, akkor ezt a honlapunkon, a kk.hu-n vissza tudjátok hallgatni. Van egy tímünk, egy csapatunk, akik csak ezzel foglalkoznak, hogy ezeket a podcasteket feltöltik, már Spotify-on is fenn vagyunk, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk azért, ezért a csapatért, hogy hétről hétre lehetővé teszi ezt számunkra. Egy álom és a problémák válhatnak már olyan nehézé, és olyan sok nehézség jöhet be egy álomba, hogy eljut odáig ez az álom, hogy zsákutcába kerül. És ilyenkor olyan, mintha meghalna ez az álom. Amikor az emberben olyan gondolatok merülnek fel, hogy hát ez nem fog sikerülni, ez emberileg lehetetlen, ez nincs megoldás, és kész vége, és az ember leginkább feladná ezt az egészet. Viszont ha idáig eljutottál, és most egy ilyen stádiumban van az életed valamelyik része, akkor szeretnék gratulálni, mert hamarosan elérkezik a 6. stádium az életedben, a szabadulás. Oké? Szóval ez az üzenet egy bátorító üzenet, és a Biblia tele van történetekkel, olyan emberekről, akiknek az életek zsákutcába került, és Isten szabadságot, szabadulást hozott számukra. Az Új Szövetségben olvashatunk egy Lázár nevezetű emberkéről, aki Jézusnak egy nagyon jó barátja volt. És Lázárnak volt két testvére, Mária és Márta. És egyszer megbetegedett Lázár, nagyon beteg lett, és haldoklott. És azonnal Mária és Márta üzent Jézusnak, aki éppen egy másik faluban vagy városban volt, hogy Jézus, azonnal gyere, szükség van rád, meg kell, hogy gyógyítsd Jézust, Lázárt, mert különben meg fog halni. És Jézus megkapta az üzenetet, viszont mégsem azonnal érkezett meg. Nagyon érdekes az igében, hogy nem azonnal érkezett meg. Várni kellett rá. És amikor megérkezett Jézus, akkor már késő volt. Meghalt Lázár. És ott van Mária és Márta, és hát így szemére hányja Jézusnak, hogy Uram, hol voltál? Mit tartott ennyi ideig? Előbb jöttél volna, nem halt volna meg a testvérünk. Meghalt. Nem tudom, hogy hányatoknak ismerős ez a helyzet. Hányatoknak volt már ilyen az életében, hogy azt mondtad Istennek, Uram, örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy válaszoltál az imámra, de ha egy picit előbb jössz, akkor máshogy alakultak volna a dolgok. Egy picit előbb szabadítottál volna meg, akkor más lenne a helyzet. Viszont nem véletlen, hogy Jézus késett. Nem véletlen, hogy Jézus később érkezett. Ugyanis Jézus nem meggyógyítani akarta Lázárt, hanem feltámasztani a halálból. És ez itt a kulcs, hogy Istennek volt egy nagyobb terve. Egy nagyobb terve, egy nagyobb ötlete. És ő egy nagyobb csodában gondolkozott, mint Mária és Márta. Amikor várakozol, nehézségbe ütközöl, zsákutcába kerülsz, ez azért van, mert Istennek van egy nagyobb terve. Van egy nagyobb terve az életedre nézve. És van egy jobb terve, mint a tied. És hiszem, hogyha Isten fel tud támasztani egy halottat, akkor képes bármilyen halott dolgot az életedben megfogni és feltámasztani. Képes feltámasztani egy halott házasságot, képes feltámasztani egy halott kapcsolatot, képes feltámasztani egy halott karriert, képes feltámasztani egy halott álmot, bármit, ami az életünkben meghalt, ő képes feltámasztani. Viszont ebben a fázisban, az álomnak ennek a fázisában sokszor a dolgok nem működnek logikusan. Nem tudjuk megmagyarázni pontosan. Viszont, ha valaki egy ilyen helyzetben van, akkor rendben van az, hogyha megkérdezed Istentől azt, hogy miért? Uram, miért történik ez velem? Tudjátok, Jézus, amikor fenn volt a kereszten, és haldoklott, Jézus is megkérdezte Istentől, Atyám, miért hagytál el engem? Viszont amikor egy ilyen zsákutcába kerül az életed, emlékezz egy igére. Van a Bibliában Zsoltárok 23:4. Bizony, még ha a halál árnyékában sötét és mély völgyeken kell is átmennem, akkor sem félek a gonosztól, mert te örökkévaló ott is velem vagy. Ez nincs benne a jegyzetetekben, nincs kivetítve, de ez az ige, még egyszer mondom, Zsoltárok 23:4. És amikor zsákutcába kerülnek az emberek, akkor arra van szükségük, hogy tudják azt, hogy Isten velük van. Hogy Isten mellettük van. Ez a legfontosabb, amit tudnunk kell. Dávid, aki írta ezt az igét, ő nem tudta pontosan, hogy miért került abba a helyzetbe, és Isten nem mondta meg neki. Jézusnak sem mondta meg az ő atya ott a kereszten, hogy miért került bele ebbe a helyzetbe. Dávid sem tudta pontosan, hogy miért. Viszont egy dolgot kellett tudnia, az, hogy Isten vele van. Hogy Isten mellette van. És lehet, hogy nem azt kell kérdezned Istentől, hogy miért, hanem inkább azt a kérdést kell feltenned ilyenkor neki, hogy Uram, mit szeretnél tanítani ezen az egészen keresztül? Mit akarsz tanítani ezen keresztül? És a lényeg, hogy oda fuss a te szerető mennyei édesapád karjaiba, aki megérti a fájdalmaidat, aki együtt tud érezni a szenvedéseiddel, és együtt sír veled. Tudjátok, a János 11:35-ben ez sincsen a jegyzetetekben, de amikor Jézus megérkezett Lázárhoz, Lázár már halott volt, már eltemették, Mária és Márta pedig zokogtak, sírtak. És Jézus, mikor ezt meglátta, ő is elkezdett zokogni, és elkezdett sírni. Pedig tudta, hogy egy pár perc múlva fel fogja támasztani őt a halálból. Jézus ennyire együttérző. Jézus ennyire együtt tud érezni a fájdalmainkkal. És ő is sírt. Nem tudom, te az életed melyik területén érzed éppen azt, hogy így egy ilyen egérszorítóba vagy, egy zsákutcába kerültél. Lehet, hogy egy kapcsolat az életedbe zsákutcába került, lehet, hogy van egy probléma, aminek a megfejtésén gondolkozol, és nem találod rá a megoldást már évek óta. Reménytelennek tűnik. Vannak ilyen dolgok? Nem tudom, hogy kinek milyen. Nekem van ilyen az életemben. És ma, hogyha van egy ilyen dolog, és elhoztad magaddal ezt a dolgot, akkor szeretném, hogy most az alkalom közben így ezt így szellemi kezeidben fognád. És miközben beszélek, és miközben prédikálok, azért imádkozok, hogy a Szent Szellem beszéljen, és mondjon valamit ezzel a problémával kapcsolatban az életedbe. Isten jelentsen ki neked valamit. Amen? Úgyhogy most szeretnék imádkozni. Atyánk, csak hozzuk eléd azokat a zsákutcákat, amik most jelen vannak az életünkben, ami lehetetlennek tűnik. Megfogjuk, Uram, eléd visszük, és csak szeretnénk befogadni a te útmutatásodat, és szeretnénk hallani a te hangodat. Szent Szellem, kérlek, hogy mondj valamit ezekkel kapcsolatban. Imádkozok, Uram, azért, hogy szólj ma specifikusan ezekkel a problémákkal kapcsolatban minden egyes ember számára Jézus nevében. Amen. Amen. Hallottam egy történetet misszionáriusokról, akik, amikor elmentek bizonyos területekre, nehéz terepre szolgálni misszionáriusként, akkor az első dolog, amit kértek tőlük, az volt, hogy írják le egy papírra, hogy miért vannak itt. Írják le egy papírra, hogy hogyan kapták meg azt az álmot Istentől, hogy nekik ezt kell csinálniuk. Írják le, hogy miért csinálják, miért szolgálják Istent. Azért, mert tudták, hogy lesznek olyan időszakok, amikor szükségük van ezeknek a misszionáriusoknak arra, hogy elővegyék ezt a kártyát, és emlékeztessék magukat arra, hogy Isten volt a kiindulási pontja ennek az álomnak. Hogy Isten volt a kezdete ennek az álomnak. Mert szükségszerűen lesz minden álomban egy zsákutca, olyan pontok az életedben, amikor annyira elbátortalanodsz, hogy az fog eszedbe jutni, hogy lehet, hogy mindvégig félreértelmeztem Istent? Lehet, hogy inkább fel kéne adnom, és abba kéne hagynom az egészet? De ha tudjuk, hogy Isten volt az álom kezdete, akkor tudni fogjuk azt is, hogy ő az, aki be fogja fejezni ezt az álmot. Amen? Szükségünk van ehhez. És lehet, hogy zsákutcában vagyok, de tudom, hogy a szabadítás és a szabadulás már az úton van. És én amikor, én is megcsináltam ezt, leírtam magamnak. És van egy papírom, amit nagyon sokáig kiraktam az irodámba. Egy ige, amit akkor kaptam, amikor pásztorként beiktattak. 2008-ban, ha jól emlékszem. És ez az a lap, ez egy ige van rajta. És leírtam azt, hogy miért csinálom. Hogy miért Isten hogyan hozta elő ezt az álmot a szívembe, és hogy hogyan nevezett ki pásztornak, hogyan kent fel erre a feladatra. És tudjátok, mindig, amikor egy nehéz, ilyen zsákutcába érkezek, akkor mindig ezt így előveszem, és emlékeztetem magamat arra, hogy Isten volt, aki ezt elkezdte. Szóval Isten fogja befejezni. És szeretnék bátorítani benneteket arra, ha kell, ti is írjátok le ezt. Mert szükségünk van, ahogy együtt építjük Isten házát, ahogy szolgálunk, ahogy elindultunk ezen az úton. Te is elindultál Istennel egy utazáson. Lesznek olyan pontok az életedben, amikor lehet, hogy följönnek ilyen gondolatok benned, hogy megkérdőjelezed azt, hogy tényleg ez Istennek az álma volt? Vagy csak félreértelmeztem őt? És ilyenkor elő kell vennünk, és emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy mit tett Isten. Én leírtam és emlékeztettem magamat, mi történt 2000-ben az életemben, ahogy ez a gyülekezet létrejött. Ez egy csoda volt. Egy csoda volt. Egy csoda volt az, ahogyan Isten keresztezte az útjainkat, ahogyan belépett az életembe, ahogyan elkezdtem, csoda volt az, ahogy én megtaláltam Krisztust, ha vissza akarok menni még jobban az időbe. Szükséged van arra, hogy leírd, és emlékeztesd magadat akkor, amikor a legnehezebb, amikor feladnád, hogy Isten volt az, aki elkezdte. Ő a kiindulási pontja ennek az álomnak, és éppen ezért ő fogja befejezni. Amen. Szóval Ábrahám és Sárának a történetet szeretném a mai nap megnézni veletek. Ábrahámnak a történetét lehet, hogy sokan ismeritek. A lényeg az, hogy Isten adott egy ígéretet, egy szövetséget kötött Ábrahámmal, adott egy ígéretet Ábrahámnak, egy álmot. És ennek a szövetségnek a lényege az volt, ez le van írva a jegyzetetekbe is, hogy Ábrahámnak az utódait egy nagy nemzetté fogja tenni. Nagy nemzetté teszi. A második, ami szerepelt ebbe a szövetségbe, az az, hogy ennek a nemzetnek egy saját területet fog adni. Lesz egy rendes terület, ahol ők élhetnek, mert nem volt addig nekik. A harmadik pedig, hogy minden nemzet áldott lesz rajtuk keresztül. És Jézus Krisztus halálán keresztül ezt már láttuk beteljesedni, hiszen Jézus egy zsidó ember volt, Ábrahámnak a vérvonalából származott, és gyakorlatilag Jézus Krisztus halálán és feltámadásán keresztül minden emberhez eljutott az evangélium az egész földön, hozzánk is, ezért tértünk meg mi is. Tehát gyakorlatilag ennek az áldását mi is megtapasztaltuk a saját életünkbe. Szóval, de abban, akkor még ugye ez az álom, ez még nem vált valóra. Hittek az álomban, de volt egy nagyon hosszú várakozási idő, egy időszak, amin keresztül kellett menniük. És ez az időszak, ez 5-600 év volt körülbelül, 5-600 év között volt. Ábrahám a saját életében nem látta ezt az álmot megvalósulni. Oké? Okay? Tehát amikor mi kicsit panaszkodunk, hogy Uram, mikor fog ez az álom megvalósulni, amire én várok, akkor gondoljunk Ábrahámra, hogy ő a saját életében nem látta megvalósulni ezt az álmot. Mert 5-600 év telt el. Rengeteg nehézség volt, rengeteg zsákutca. Nagyon sokszor zsákutcába került ez az egész álom. És majdnem feladták, mert azt gondolták, hogy Isten is feladta velük kapcsolatban, de aztán végül Isten elkezdett csodákat tenni. És amikor az izraeli nép ott volt Egyiptomban, Egyiptom rabszolgaságában voltak, Isten elküldte a 12 csapást, nem tudom, emlékeztek a Bibliában, 12 csapást, és a fáraó végül elengedte őket. És Mózes vezetésével elhagyták Egyiptomot. Aztán időközben a fáraó meggondolta magát, szóval utána küldött egy bazinagy hadsereget, és elkezdte őket üldözni. A 2 Mózes 14:1-2. Most itt vagyunk éppen a történetben. Az örökkévaló szólt Mózesnek, parancsold meg a népnek, hogy forduljanak vissza, és verjenek tábort Pihahirót előtt, Migdol és a tenger között, Báal-Cáfon közelében. Ha megnézzük ezt a területet, a térképen gyakorlatilag azt látjuk, hogy Isten egy zsákutcába vezette az izraeli népet. Zsákutcába. Előttük az Vörös-tenger, mögöttük a fáraónak a hadserege, és nincs út, nincs merre menni. Viszont ebből a történetből tanulhatunk valami nagyon fontosat, és ez az első pontunk. Attól még, hogy zsákutcába kerültél, nem jelenti feltétlenül azt, hogy rossz irányba halad az életed. Amen? Attól még, hogy zsákutcába kerültél, nem jelenti feltétlenül azt, hogy rossz irányba halad az életed. Nem jelenti feltétlenül azt, hogy azért vagy ott, ahol vagy, mert rossz döntéseket hoztál. Persze lehetséges, ez is. Lehetséges, hogy azért vagy ott az életedben, mert rossz döntéseket hoztál. Lehet, hogy a házasságodban, lehet, hogy az anyagi dolgokban, de lehetséges az is, hogy azért vagy ott, mert Isten tudatosan vezetett abba az irányba. De miért? Azért, hogy egy nagyobb csodát tegyen az életedbe. Hogy valami nagy dolgot tegyen az életedbe. Hogyan reagált a zsidó nép arra, amikor zsákutcába kerültek? Nézzük meg. 2 Mózes 14, 10-12. Amikor az izraeliek meglátták a fáraó közelgő seregét, nagyon megrémültek. Oké, ez volt az első reakció, hogy félelem fogta el őket. Nagyon féltek. És utána azt mondja az ige, hogy segítségért kiáltottak az örökkévalóhoz. Ez jó, tök jó, hogy így imádkoztak Istenhez. Viszont aztán egy picit kritikussá váltak. 11. vers, aztán Mózesre támadtak. Minek hozták ki bennünket Egyiptomból? Talán nincsenek sírok Egyiptomban? Azért vezettél ide, hogy itt halljunk meg a sivatagban? Nem megmondtuk neked, hogy még Egyiptomban, hogy hagyj békén minket, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat. Bizony jobb lett volna, ha ott maradunk és szolgáljuk őket, mint hogy itt halunk meg a sivatagban. Oké, tehát egyik pillanatban Mózes még a hős volt, tudjátok, akiket itt dobál a tömeg, a filmekben, hogy hú, ez az, kihoztál minket Egyiptomban, a másik pillanatban meg már meg akarják ölni, kb. Tehát így ellene fordultak. Ezt így tudom elképzelni. De tudjátok, mit tanulhatunk ebből? Hogy mi emberek annyira hajlamosak vagyunk arra, amikor rosszra fordulnak a dolgok, akkor hibáztatunk valakit. Megtaláljuk a bűnbakot, hogy kit kell hibáztatni. Hibáztatjuk a párunkat, hibáztatjuk a szüleinket, hibáztatjuk a gyerekeinket, hibáztatjuk a pásztorunkat, a kormányt, a tanárainkat, a barátainkat, minden kutyánkat, macskánkat, mindenkit hibáztatunk. Ilyenek vagyunk mi emberek. És egy opciót láttak csak maguk előtt az izraeliek, hogy meg fognak halni. Kámpec, ennyi, vége. Amikor zsákutcába kerülünk, nagyon könnyen a félelem kezdi el irányítani az életünket. Nagyon könnyen ez kezdi el vezérelni a gondolkozásunkat, és ez itatja át a félelem. De volt más opció is, és Mózes teljesen máshogy látta a helyzetet. Ez pedig Mózes máshogy reagált. Nézzük meg, hogyan reagált ugyanerre a helyzetre. 2 Mózes 14, 13-14. De Mózes így bátorította őket. Ne féljetek, csak várjatok és csillapodjatok le. Magyarul azt mondta Mózes, nyugi. Meg fogjátok látni, hogyan szabadít meg minket a mai napon az örökkévaló. Jól nézzétek meg ezeket az egyiptomiakat, mert soha többé nem látjátok őket. Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton. Az örökkévaló maga fog harcolni, értetek? Nem tudom, hogy vagytok vele, de ez az ige, ez megír annyit, hogy memorizáljuk. És amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk, akkor emlékeztessük magunkat, hogy mit kell tennünk ilyenkor. Amikor zsákutcába kerül az életed, Isten azt mondja, hogy csak nyugi. Okay? Ez nem a te erőd által, nem a te vezetői képességed által fogsz kijutni ebből a zsákutcából, hanem az én erőm által. Az én erőm által. Az Úr fog harcolni életed. Isten azt akarja, hogy nyugodjunk meg. Mózes hittel, reménnyel, várakozással tekintett előre. Okay? Még mielőtt Isten megadta volna a megoldást, már akkor hittel nézett. Okay? Nem tudta, hogy Isten hogy fogja megoldani ezt a helyzetet. Azelőtt Isten sosem választott ketté még tengert. Tehát, hogy ebből nem volt egy kis, nekik valami, nekik nem volt bibliájuk, ahol ezt elolvasták, hogy igen, 200 évvel ezelőtt Isten ketté választotta a tengert. Addig Isten ilyen csodát nem tett. Mégis Mózes bízott Istenben. És egy dolgot tudott, hogy Isten nem azért vezette el őket idáig, hogy utána cserben hagyja őket. Isten nem azért vezet el minket egy zsákutcába, hogy utána ott hagyjon bennünket. Oké? Okay? Isten adott nekik egy álmot, hogy nagy nemzet legyenek. És bár Mózes nem tudta a megoldást, hogy pontosan mi lesz, de ismerte a probléma megoldót. Azt a személyt, aki a kezében tartja az összes megoldást minden problémára a kezdetektől fogva. Isten ez a személy. Okay? És a hit szűrőjén kezdte el látni a dolgokat. Szóval a második gondolat és a második tanulság, amit tanulhatunk ebből az igéből, vagy ebből a történetből, hogy a zsákutca megkívánja, hogy felcseréljük a gondolataink szűrőjét. Okay? A zsákutca megkívánja tőlünk azt, hogy felcseréljük, helyre rakjuk a szűrőnket. Helyre rakjuk a szűrőt a gondolatainkba. Okay? Döntenünk kell, hogy a félelem vagy a hitnek a szűrőjén keresztül fogjuk látni a jövőnket és az életünket. Okay? És ez alapján fogunk élni. Minden autóban van, tudjátok, egy ilyen pollen szűrő. Hoztam nektek egy ilyen pollen szűrőt. És hányan tudjátok, mi a pollen szűrő? Okay, azért elég sokan. Vannak, akik nem tudják, nem baj. Ez a pollen szűrő gyakorlatilag egy olyan szűrő, ami megszűri a beáramló, az utastérbe beáramló levegőt. Tehát biztosítja azt, hogy tiszta legyen a levegő az utastérben. A porokat, a kis pici, apró porokat megszűri. Az életünk olyan, mint egy autó, és mi döntjük el, hogy milyen pollen szűrőt rakunk be. Valaki, nagyon sok ember a félelemnek a szűrőjét rakja be az autójába. A félelemnek a szűrőjét. És ez alapján éli az életet. Tudjátok, a félelem mit mond? A félelem azt mondja, hogy a körülményeim reménytelenek, nincs esély, nem lehet megoldani, nem, nincs esély arra, hogy változzon bármi is, nincs esély arra, hogy változzon a házasságom, nincs esély, hogy változzon az egészségem, stb. Stb. És a félelem az hatással van az imáinkra, hatással van a hitünkre, oké, megbénítja a hitünket a félelem, és nagyon sokan a félelem szűrőjét rakják be az életük autójába, és minden, ami bejön, és ami kimegy az autóból, ezen keresztül megy. Viszont meghozhatjuk azt a döntést, hogy kiszedjük ezt a szűrőt, és belerakunk egy másik szűrőt. Az pedig a hitnek a szűrője. A hitnek a szűrője. Amen? És ez a szűrő teljesen más. Srácok, ez teljesen más, hogy látja az életet. Más, hogy látja a világot. Más lesz a gondolkozásmódod, amikor hitben élsz. Ez a szűrő, ez azt mondja, a hit azt mondja, hogy Uram, nem tudom, hogy miért történnek dolgok, és nem értem, hogy mi van most. Viszont egyet tudok, hogy bízok benned, és te irányítod a történéseket. Te irányítod a dolgokat. Bízok benned. Oké? Okay? A hit ezt mondja. A hit azt mondja, hogy semmi nem választott el engem Isten szeretetétől. A hit azt mondja, hogy győztes vagyok, mert Krisztus él bennem, és az erő él bennem, aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból. A hit azt mondja, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. A hit azt mondja, hogy Isten gondoskodik az ő gazdagsága szerint. A hit azt mondja, hogy ő ad erőt az erőtlenségemben. Ezt jelenti a hit. És van egy bibliai egy ige, ami azt mondja, sok baj éri az igazat, de az Úr megszabadítja mindegyikből. Oké? Okay? Ezek a pillanatnyi fájdalmak, amiket megtapasztalunk az életben, örökkévaló dicsőséget fognak hozni. Az ő ereje által leszünk erősek. És lehet, hogy úgy érzed, hogy előtted a vörös tenger, mögötted a hadsereg, de Isten képes, hogy megnyisson utat a lehetetlenbe. A tenger közepén. Ő az, aki képes megnyitni. Utat készít. Utat készít. Ő képes utat készíteni az életünkbe. Szóval hozzunk meg egy olyan döntést, hogy a hitben fogunk élni, és nem a félelemben. Oké, a félelem is ragályos. Amikor te félsz, akkor ez ha a félelemben éled az életed, akkor ez lesz otthon, a családod is át fog menni a családodra. Viszont, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a félelem ragályos, viszont a hit is ragályos. Ugyanúgy, amikor hitben éled az életedet, ez is le fog folyni, át fog menni a családodra, és meg fogja határozni ezt a légkört, amit beszívsz az otthonodba, az autódba. Amen? Szóval döntsük el azt, hogy mi hitben fogunk élni, és a szavainkban is már éljünk hitben. Szavaink is mutassák ezt. A példabeszédek 18-ban van az megírva, hogy a szavaink meghatározzák, és életet tudnak, vagy halált tudnak hozni. A szavainak van ereje. Szóval milyen szavakat mondasz ki? A hit szavait, vagy a félelemnek a szavait fogod kimondani? Mert ez hatással lesz a környezetedre. 2 Mózes 14:29-30 azt mondja, az izraeliek azonban száraz lábbal keltek át a tenger közepén, és eközben a víz úgy állt jobbról balról mellettük, mint a fal. Így szabadította meg az örökkévaló Izrael népét az egyiptomok hatalmából azon a napon. Később az izraeliek látták az egyiptomiak holttesteit a tengerpartján. Szóval Isten utat nyitott a lehetetlenbe. Utat készített számukra, egy csodát tett. Isten erre képes. És így jövünk a harmadik pontunkhoz, ami azt tanulhatjuk ebből a történetből, hogy a zsákutca Isten szabadításának a kezdete. A zsákutca Isten szabadításának a kezdete. Amen? És a te életedben is Isten előkészíti ezt. Isten képes csodát tenni az életedben. Mindenki szeretne látni csodákat, ugye, az életében, viszont nem szeretünk olyan helyzetbe kerülni, amikor rá vagyunk utalva Istennek a csodáira. Azt nem szeretjük. És ez nyilván, senki nem szereti ezt az állapotot, de hogyha mégis ilyen helyzetben vagy, szeretném, ha tudnád, hogy Isten képes megjelenni és utat nyitni. És remélem, hogy bátorít ez a gondolat, hogy ha Isten képes volt akkor megtenni ezt, több ezer évvel ezelőtt, Isten képes ma is megtenni, ugyanúgy az életedben. Ha Isten akkor képes volt utat nyitni a Vöröstenger közepén, akkor képes az életedben ma is utat nyitni. Van egy dal, amit énekeltünk nem is olyan régen itt a Gyüliben, az a címe ennek a dalnak, hogy Waymaker, ami azt jelenti, úgy fordítottuk, hogy utat készít, csodákra képes, hűséges Isten, fény az éjben, ez mind igaz rád. Utat készít. Isten utat készít. Ez a dal erről szól. Erről a történetről szól. Isten képes utat nyitni a lehetetlenbe, a zsákutcákban is. Szóval ne veszítsd el a szívedet az ilyen helyzetekben, hanem emlékezz arra, hogy a zsákutca Isten szabadításának a kezdete. A negyedik. A negyedik gondolat az az, hogy Isten mindig azért szabadít meg, hogy az ő dicsősége növekedjen. Ezt tanulhatjuk ebből a történetből, és ezt láthatjuk, és a következő igékben ezt fogom nektek kicsit bemutatni, hogy Isten mindig azért szabadít meg, hogy az ő dicsősége növekedjen. És ugye mondjuk, ha belegondolunk, egy kicsit narcisztikusnak tűnik ez a gondolat, hogy Isten, hogy ilyen kis önző, hogy igazából nem is miattam csinálja, hanem maga miatt, hogy az ő dicsősége növekedjen meg, hogy ez saját maga miatt van ez az egész, igaz? Tehát egy kicsit úgy hangzik. Voltak emberek, amik korábban így odajöttek hozzám, és egy tök jogos kérdés, hogy Isten miért akarja, hogy őt dicsőítsük? Nem kicsit ilyen beképzelt, öntelt, hogy most neki adjuk a dicsőséget? Miért akarja, hogy Isten dicsőítsük őt? És lehet, hogy benned is felmerült jogosan ez a kérdés. De hadd mondjam el, Isten nem narcisztikus. Nem. Oké? Nem. Nem. Isten az ő dicsőségén keresztül mutatja meg az ő szeretetét. John Piper volt, aki ezt írta. Isten dicsősége az ő irántunk való szeretetét fedi fel. És megmondom őszintén, nem értettem először ezt a dolgot. Mit jelent ez, hogy Isten az ő dicsőségé keresztül mutatja meg az ő szeretetét? Hogy függ össze Isten dicsősége és az ő szeretete? És igazából ez azt jelenti, hogy Isten tudja, hogy az a legjobb számunkra, amikor őt helyezzük az életünk középpontjába, amikor őt tartjuk folyamatosan az életünk középpontjába. Tudja, hogy ez nekünk a legjobb. Tudja, hogy ez az a dolog, ami be tud tölteni minket teljesen. Hoppa! DJ! Szóval Isten tudja, hogy ez a legjobb nekünk, ha őt helyezzük a középpontba az életünkben, mert ez tud minket teljesen betölteni, ez tud teljes békét adni az életünkbe. Oké? Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy elveszítsük a fókuszunkat, és levegyük a fókuszt a megfelelő dolgokról, és felcseréljük ezeket. Más dolgokat helyezzünk az életünk középpontjába. Például a gyerekünket, vagy egy házastársunkat, vagy a karrierünket, vagy más kapcsolatokat. És ne értsétek félre, ezek mind jók. Isten adja nekünk ezeket a dolgokat. Viszont amint ezeket helyezed az életed középpontjába, szét fognak esni a dolgok körülötted. Az életed többi része szét fog esni. De amint Krisztust helyezed az életed középpontjába, onnantól kezdve minden más a helyére fog kerülni. Isten tudja, hogy ez nekünk a legjobb. Ez nekünk a legjobb, hogy őt helyezzük az életünk középpontjába. Viszont hogyan fog Isten a középpontba kerülni? Úgy, hogy megdicsőül. Oké? Amikor Isten dicsősége növekszik a világban, akkor fog ő mindennek a középpontjába kerülni. Értitek? És minden más az életünkben helyreáll. Éppen ezért van, hogy Isten dicsősége igazából az ő szeretetét fedi fel. Isten nem azért követeli, vagy nem azért akarja, hogy őt dicsőítsük meg. Azért akarja az ő dicsőségét növelni, mert ő egy narcisztikus ember és önző, hanem azért, mert tudja, hogyha az ő dicsősége növekszik, akkor ő kerül mindennek a középpontjába, és hogyha ő kerül mindennek a középpontjába, a mi életünknek a középpontjába, az nekünk a legjobb. Az a legjobb. Ez az ő szeretetének a kifejeződése. Isten ezért akarja, hogy megdicsőjön ezen a földön. Isten ezért akarja, hogy minden nemzet lássa, hogy ő az egyedüli Isten. Hogy ő kerüljön a középpontba. És ezért fontos gyülekezet, most itt csak megállok ezen a gondolaton, hogy őt helyezzük az életünk minden területén a középpontba. Őt helyezzed a heted középpontjába is. Tudjátok, amikor eljövünk vasárnap, a vasárnap úgy hisszük, hogy ez a hét első napja. Nem az utolsó, az első. Külföldön úgy van a naptárakban, hogy vasárnap az első nap. És amikor eljövünk, Istennek adjuk az első részt, az első napot, azért, hogy megáldja a többi hatot. Amen? A vasárnap az Isteni. Sosem lesz a miénk a vasárnap. Mindig az övé lesz. Még akkor is, hogyha család beszervez ezt, azt, vagy ilyen programok, vagy olyan programok vannak. Az első, a vasárnap az sosem lesz az enyém, sosem lesz a miénk. Ez mindig Isteni. És amikor őt helyezed az első helyre, akkor ő meg fogja áldani a többit. Oké? Okay? És ugyanúgy az anyagiakban, ezért beszélünk a tizedről sokszor, minden vasárnap. Nem azért, mert Istennek szüksége van a pénzünkre, hanem azért, mert amikor odaadjuk neki az első részt, és amikor őt helyezzük az anyagi életünk középpontjába, tudja, hogy nekünk ez lesz a legjobb. Ő meg fogja tudni áldani a többi 90-et. Amen. Ugyanígy az életünk bármely területéről van szó, tudja Isten, hogyha őt helyezzük a középpontban, minden más helyre fog állni. Minden más rendben lesz, srácok. Így teremtett meg minket. Ő Isten, és tudja, hogy ez a legjobb nekünk. Így működik a legjobban az életünk. Így működik a legjobban az életünk. Szóval Isten miért irányít be minket egy zsákutcába? Visszatérve a kis kitérőnktől. Miért irányít minket sokszor zsákutcába az életbe? Azért, hogy az ő dicsősége növekedjen. Amen. Azt szeretné, hogy az ő dicsősége növekedjen, hogy őt helyezzük a középpontba mindenbe. A 2 Mózes 14:4 azt mondja, én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözésre induljon. Így fogom megmutatni dicsőségemet a fáraó és a serege által, hogy az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az örökkévaló. Aláhúztam direkt ezeket a részeket. Miről szól ez egész? Isten miért vezette be Izrael népét ebbe a zsákutcába? Azért, hogy megmutassa az ő dicsőségét. Amen. Hogy megtudja mindenki, az egyiptomiak, hogy Isten, az egyedüli Isten. 2 Mózes 14:17-18, én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy utánuk nyomuljanak a tengerbe. Azzal meg fogom mutatni dicsőségemet, hogy győzelmet aratok a fáraó és egész serege és összes harci szekere fölött. Egyiptomiak pedig megtudják, hogy én vagyok az örökkévaló, aki győzelmet szerzek a fáraó és összes lovas harci szekere fölött. Szóval Isten miért akarja megmutatni a dicsőségét? Azért, hogy minden nemzet megtudja, hogy ő az egyedüli Isten. Ő az igaz Isten. És amikor őt helyezed az életed középpontjába, akkor fog a legjobban működni az életed. Amen. 2 Mózes 14:31. Izrael népe látta, hogy az örökkévaló milyen nagy hatalommal bánt el az egyiptomiakkal, ezért tisztelték és félték őt, bíztak benne és szolgájában Mózesben. Szóval, amikor látták az emberek Isten dicsőségét, mit váltott ki belőlük ez? Hogy jobban megismerjék Istent, és jobban bízzanak Istenben. Isten azért dicsül meg, és azért akar megdicsülni az életedbe, hogy jobban bíz benne, és jobban megismerd őt. Ez az oka, ez a célja az egésznek. Hogy megismerjük őt jobban, és bízunk benne jobban. János 11:4 azt mondja, amikor Jézusnak átadták az üzenetet, ez az ige, amikor visszaugrunk az üzenet elejére, amikor Jézus elmegy Lázárhoz, és Lázár halott. Amikor Jézusnak átadták ezt az üzenetet, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja. Ezáltal az Isten fia fog dicsőséget kapni. Oké? Szóval itt is ezt látjuk. Srácok, nekünk néha vannak elképzelésünk, hogy Isten hogyan fog csodát tenni az életünkbe. Hogyan fog minket megszabadítani. Mária és Mártának is volt egy elképzelés, hogy majd Jézus megjön, meggyógyítja Lázárt, majd szépen meggyógyul mindenki, happy. De nem így történt. Oké? Mert Istennek mindig van egy nagyobb terve. Egy jobb terve, amelyen keresztül megmutatja az ő dicsőségét. És néha ezt lehetetlen megérteni, hogy Isten hogy működik és hogyan csinálja ezeket a dolgokat. Ma nem azt akarom elhitetni benned és veled, hogyha eleget vársz, eleget imádkozol és kitartasz, akkor Isten utat fog nyitni neked úgy, ahogyan te képzelted. Mert nem. Nem ez az ígéret. Az az ígéret, hogy van egy erős, szabadító Istenünk, aki képes utat nyitni. Amen? Aki szeret. És aki több, mint elég. Aki gondoskodik. És a te érdekedben fognak történni a dolgok, hogy ezen keresztül ő megdicsőjön. Ez az ígéret. Amen? És eljutottunk így az 5. pontunkhoz, az 5. gondolathoz, ez pedig az, hogy egy olyan Istent szolgálunk, akit nem mindig értünk, de mindig bízhatunk benne. Nem mindig fogjuk érteni Istent, és nem teljesen fogjuk őt Isten érteni, viszont teljesen tudunk benne bízni. Soha nem fogjuk teljesen érteni Istent. Mit, miért csinál, hogyan csinálja, viszont teljesen tudunk benne bízni. És tudjátok, minden álom egy nagyobb álomnak a része. Amikor Isten ad egy álmot az életedbe, akkor ez az álom is egy nagyobb álomnak a része. Istennek van egy nagyobb álma, egy nagyobb terve. És tudjátok, mi ez az álom? Mi ez a terv? Az, hogy jobban megismerjük őt, és hogy ő megdicsőjön. Oké? Isten lehet, hogy ad neked egy álmot, hogy a karrieredben, a családodban, a házasságodban. Viszont ez is egy nagyobb álomnak a része. Istennek az a célja, hogy azon keresztül jobban megismerd őt, mélyebben ismerd őt, és hogy megdicsőjön Isten jobban ezen a világon. Oké? Ez az egész sorozat erről szól, srácok. az egész erről szól. Tudjátok, az előző évek számunkra Zsanival nem voltak könnyűek, és éppen Csabival beszélgettem most így az alkalom előtt, és kérdezte, hogy Géza, hogy vagy? És mondom neki, Csabi, őszintén? Vagy nem őszintén? Nem, ezt nem kérdeztem, de vagy így gondolkoztam, hogy őszintén, vagy nem őszintén? És látom, hogy komolyan kérdezi. És mondtam neki, figyelj, Csabi, voltak már jobb éveim is, tehát, hogy nem ez a top, az nem tudom milyen év, viszont tudom azt, hogy a keresztény élet ilyen. Vannak, amikor ilyen időszakok vannak. És nem mindig happy a dolog, viszont hiszem a legjobbakat. Hiszem a legjobbakat. És az előző pár év nem volt könnyű számunkra Zsanival, se a gyülekezet vezetésben, sem a baba témában. Nagyon sok fájdalmon mentünk keresztül, nagyon sok nehézségen, rengeteget sírtunk, rengeteget gyászoltunk. Viszont ezzel csak azt akartam elmondani, hogy ezen keresztül visszagondolok, egy dolog amiért nagyon hálás vagyok, az az, hogy ezeken keresztül jobban megismertem Istent. Egy olyan oldalát ismertem meg Istennek, amit eddig még sosem. Ez pedig az, hogy Isten együttérző. Hogy rendben van, hogy az ember gyászol, vagy sír, vagy nehéz. És megtapasztaltam embereken keresztül is Istennek a jó indulatát, szeretetét. Szóval Isten jobban megismertük ezen keresztül, és még egy dolgot megtapasztaltam, az, hogy Isten dicsőségét, hogy ő dicsőséget hozott magának, és nagyon sokszor megmutatta az ő dicsőségét. És hiszem, hogy a jövőben, a következő időszakban még jobban meg fogja mutatni az ő dicsőségét, és még erősebben, és még jobban. Remélem, hogy ez az egész sorozat, ez áldás volt számotokra, és csak annyival szeretném lezárni ezt az alkalmat, hogy ez a zsákutca és szabadulás, ez, ha megnézzük az evangéliumot, ez is erről szól. Az evangélium pontosan a szabadulás, a zsákutcáról és a szabadulásról szól. Az a megtérés erről szól. A megtérés gyakorlatilag ez, hogy az erőd végéhez érkezel, és azt mondod, hogy Uram, én nem tudom az életemet egyedül csinálni. Szükségem van valakire, szükségem van egy megváltóra. Ezt jelenti a megváltás, hogy az erőm végéhez értem. Nem tudom. Nem tudom, Uram, nélküled csinálni az életemet. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég. Bármennyire is igyekszem, ezt nem tudom kiérdemelni, viszont te képes vagy megmutatni a jóságodat. És amikor az ember eljut erre a pontra, és megalázza magát, Isten akkor hozza el a szabadulást az életébe, és akkor hozza el a szabadságot az életébe, amikor eljutsz erre a pontra az életedbe. Nem feltétlenül azt jelenti a megtérés, hogy felteszem a kezemet, és csak Jézus, gyere be a szívembe, hanem arról szól, hogy eljutok az erőm végére, egy zsákutcába, és azt mondom, hogy Uram, szükségem van rád, szükségem van egy szabadítóra. Ezt jelenti a megtérés. És utána jön Jézus, és megment bennünket. Erről szól az evangélium, hogyha megnézitek, Jézus eljött, meghalt. Mindenki azt hitte, hogy itt vége, zsákutca. És mégis harmadnap feltámadt. Jézus feltámadt, és megszabadított mindannyiunkat a bűntől. Erről szól. Tudjátok, Isten a legjobb probléma megoldó a világon. És van egy nagy problémánk. A legnagyobb problémánk nekünk embereknek nem az, hogy ki tudjuk-e fizetni a számlánkat. A legnagyobb problémánk nem az, hogy a gyerekünket fel tudjuk-e nevelni jól, vagy mit tudom én, elég pénzt tudunk szerezni, vagy növekszik-e az életünk. Nem ez a legnagyobb problémánk. Tudjátok, mi a legnagyobb problémánk? A bűn. A bűn a legnagyobb problémánk. Viszont Jézus eljött, Isten megtalálta a megoldást, hogy hogyan oldja meg ezt a problémát. Ő a legjobb probléma megoldó. És tudjátok, a legnagyobb szabadulás és a legnagyobb csoda nem az, amikor Isten előlépted minket, amikor megáld minket anyagiakkal, meg stb. Ilyen dolgok. A legnagyobb szabadítás és csoda az, amikor Isten képes megfog egy megtört lelket, és új életet adni neki. Ez a legnagyobb csoda. Ez a legnagyobb szabadítás. Erről szól az evangélium. Jézus megfogott minket, a megtört szívünket, a megtört lelkünket, a gyengeségünket, mert mindannyian megtörtek vagyunk. Megfogott minket, és új életet adott. Ez a csoda. És megszabadított minket a bűntől. A bűntől. Jézus meghalt, feltámadt, és ebből a zsákutcából szabadulást hozott számunkra. Egykor halottak voltunk a szellemünkben, de Jézus Krisztuson keresztül új életünk van. Szeretnék most imádkozni mindazokért, akik valamilyen, az életük bármilyen területén megrekedtek, zsákutcában érzik magukat. Tényleg őszintén, csak hunyjuk be a szemünket, és szeretném megkérdezni, hogy van-e itt valaki, akinek szüksége van imára? Csak kérlek, hogy emeld fel a kezedet, hogy úgy érzed, hogy így megrekedtél, zsákutcában érzed magadat. Látom a kezeket. Amen. Amen. Szeretnék imádkozni mindannyiótokért, és megáldani benneteket, és Isten látja a kezedet, Isten látja azt, ami benned van. Isten látja pontosan, hogy mind mész keresztül. Isten látja azt a zsákutcát. Uram, csak imádkozom ezekért az emberekért. Te látod, Uram, hogy mi mennek keresztül. Te látod, Uram, azokat a lehetetlen helyzeteket az életükbe. De Uram, tudom azt, hogy már úton van a szabadulás. Uram, tudom azt, hogy már úton van a szabadulás. És köszönöm neked, Uram, hogy te azért vezetted őket arra a helyre. Mert Uram, te valami csodát akarsz tenni az életükbe, valami nagyobbat, mint amit ők el tudnak képzelni. Uram, azért imádkozom, hogy szárnyal túl a képzeletünket a következő időszakban. Szárnyal túl, Uram, az elképzelésünket, hogy te mit vagy képes tenni az életeinkbe. Uram, várunk rád, bízunk benned, és hiszünk benned. A hitnek a szűrőjével fogjuk nézni a dolgokat, és a hitnek a szűrőjén keresztül fogjuk szemlélni az életünket, és ez alapján fogunk élni. Ez alapján hozzuk meg a döntéseinket a hitünk által, és nem azáltal, amit érzünk, amit látunk, hanem azáltal, amit tudunk, amiben hiszünk, és benned hiszünk. Ugyan így hozunk meg döntéseket az életünk minden területén, a házasságainkban, a magánéletünkben, az időnkben, az időmenedzsment mentünk be, akár az anyagiakba, a kapcsolatainkba, Uram, szeretnénk mindennek a középpontjába téged helyezni, Jézus, mert tudjuk, hogy minden más a megfelelő helyre fog kerülni Jézus nevében. Ámen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.